Először is nagyon szépen szeretném megköszönni nektek, amit értem tesztek, hogy imádkoztok, és az imádság, mint tudjuk, meghallgatásra kerül, és aki szívvel imádkozik, az biztos, hogy annak meg lesz az eredménye és a hatása, mert én nagyon-nagyon érzem a Jóisten szeretetét, és azt, hogy engem türelemmel jutalmaz azért, hogy a betegséget el tudjuk viselni mindketten a lányommal együtt úgy, hogy szinte nincs betegség tudatunk, és nem azzal foglalkozunk a mindennapokban, hanem azzal, hogy a Jóisten velünk van, és ő nem hagy el soha. Ezt kívánom, hogy a ti hitetek is ilyen erős legyen, hogy a nehéz helyzetekben is el tudjuk úgy fogadni és viselni azokat a dolgokat, amiket a hit nélkül nem tudnánk. És ez nagyon-nagyon fontos. És nagyon köszönöm hálás szívvel az Úr akaratát, hogy átsegít minden nehézségen, mert rábízom magam is. Ez nagyon sokat segít. És szeretnék nektek egy verset hoztam, szeretném felolvasni, amit én magam írtam természetesen, és ez is arról szól, hogy mennyire fontos a remény, mennyire fontos az, hogy bízunk, és a hitünk ne hagyjon el soha. Hallgassátok szeretettel! A megtalált remény. Amikor a szakadék szélén állsz, mert sorsod odavitt, s úgy érzed, nincs visszaút, már senki nem segít. De tudnod kell, hogy nem vagy elveszett, mert az Úr megsegít. Csak nyújtsd ki két kezed. Mélységből az út felfelé vezet. Ne késlekedj. Isten kegyelmét még megismerheted. Csak hinned kell, hogy nem vagy egyedül. Ha veled van az Úr, a gonosz elkerül. Isten előtt tárd ki szívedet, számára így készíts helyet. Fogadd be őt, ha kopogtat szíved ajtaján. Csak a hívó szóra vár, és ő mindent megbocsát. Elhozza a fényt, a megváltó reményt. Lelki békét nyújt, bármi bánat ér. Csak kérned kell, s az utadon végig elkísér. Többé már ne félj, csak őrizd meg szívedben a megtalált reményt.
Szeretett testvéreim az Úr Jézusban! Van okunk arra, hogy hálát adjunk Istennek a kegyelméért, jóságáért, ahogyan a tenyerén hordoz minket, és van okunk arra is, hogy imádságban Isten elé menjünk azokért a testvéreinkért, barátainkért, akik betegek, akik most éppen temetésen vannak, mert egy egészen közeli hozzátartozójuk halt meg, gyermekekért, fiatalokért, akiknek a nagymama halt meg. Tudjátok, hogy minden egyes teher, ami egy embert ér, az szétoszlik egy gyülekezeten, hogyha az a közösség Krisztusnak az útját járja, és én hiszem, hogy mi egy ilyen közösség vagyunk, és most hordozhatjuk így a lakos családnak a terheit, különösen a Katinak a terheit, aki nem a gyülekezetünknek a tagja, de láthatjátok, hogy gyermekeiket úgy nevelik, hogy itt a gyülekezetben szorgos tevékenységet végeznek mindannyian, és vannak testvéreink, akik más okok miatt nincsenek most itt. Voltam Mária néninél is, a gyülekezetről szeretettel beszélt, még dolgozik azon, ami történt, és én hiszem, hogy az imádságaink célba fognak érni, és mindannyian együtt mehetünk majd kéz a kézben Istennek országába. Amikor a veszprémi polgármesternél bent jártam, és a reformációs kiállításnak az ügyében tárgyaltam vele, aminek a következtében a körzetünknek a megyeszékhelyén kiállíthatjuk majd a reformációs anyagunkat, amelyet az egyház készített el, és a reformáció 500. évfordulójának apropóján ajánljuk fel a különböző városoknak. A polgármester egy érdekeset kérdezett tőlem. Kérdésének az volt a lényege, hogy mikor arról beszéltünk, hogy mi ezt szeretnénk önállóan végigvinni ezt a programot, egyébként Veszprémnek a fő épületén, a polgármesteri hivatalban kaptunk először helyet erre, és arról volt szó, hogy melyik egyházakat vonjuk még be a programba, a missziós programba, amire Jézus elhívott minket, akkor én azt a választ adtam neki, hogy ezt a programot szeretnénk önállóan végezni. És a kérdése, amiről szeretnék most itt bővebben beszélgetni egy kicsit, és ami tovább gondolásra késztetett engem is, az volt, hogy önök miért nem tagjai az ökumenikus világszervezetnek. Természetesen tudtam rá a választ, de azért hazamentem, és még jobban beleástam magam ebbe a kérdésbe, és talán nem veszitek rossz néven, és nem veszitek oktatásnak azt, hogy ezeket a gondolatokat megosztom veletek, mert bárki megkérdezhet minket arról, hetednapi adventistákat, hogy vajon miért utasítjuk el ezt a nemes kezdeményezést, ami nem más, jelesül, hogy a világ egyházai egyesüljenek, mint jó keresztények, mint keresztények, tehát a világ keresztény egyházai egyesüljenek Krisztusnak a zászlaja alá. Itt Magyarországon ebben a sokvallású keresztény országban hogyan tudjuk azt a szilárd álláspontot képviselni, ami van nekünk a Bibliáról, a szombatról, speciális adventista tanítások, úgyhogy közben barátságosak tudunk maradni a többi egyházzal. Hol van az a határ nekem, mint hetednapi adventistának, egy hétköznapi személynek, hol van az a határ, amiben még nem válok megalkovóvá, ugyanakkor azt a szerepet, amit Jézus Krisztus rám bízott, a sónak a szerepét, a világ világosságának a szerepét el tudom látni, úgyhogy nem vadítom el az embereket magamtól. Szeretnék a régmúltba visszatekinteni egy kicsit. És arról a kihívásról, a kísértést is érinteni, hogy minden egyes egyház, amelyik létrejött valamikor, azt gondolja, hogy tőle kezdődik el az időszámítás. Azt gondoljuk, van egy ilyen kísértésünk valamennyiünknek, hogy egy településen, hogyha van egy adventista gyülekezet, akkor az adventista gyülekezeten kívül senki sem birtokolhatja az igazságot és az igazságnak egy-egy részét. Ez egy kísértés, még egyszer mondom, mindannyiunk számára egy kísértés, hogy így gondolkodjunk, és természetesen küzdünk mindannyian az ellen, hogy ez ne így legyen. Nagyon sok élményünk van azzal kapcsolatosan, hogy Isten hogyan vezet katolikus embereket, hogyan vezet református, evangélikus, baptista, vagy akár pünkösdi közösségekből embereket, és sokszor arcpirító az, ahogyan emberek Istennek a szeretetét megélve, megértve, megélik az ő hitüket. Tekintsünk vissza a kereszténységnek a kezdetéig, mert hogy mi, akár a mi gyülekezetünk, a mi egyházunk, egy csepp a tengerben. Az évezredek történeteiben, évezredek történéseiben, ahogyan vezeti Isten az ő népét, ahogyan az ő igazságát képviseli a világtörténelemben, a mi 101 néhány éves történetünk a világban egy nagyon picike pont csupán. Nem akarom lebecsülni természetesen, mert Isten azért hívott el minket hetednapi adventistákat, és azért adta nekünk azt az üzenetet, amelyet adott, mert a világtörténelemnek az utolsó periódusában élünk. És ha valami megadja a mi létünknek a célját és okát, az az, hogy Jézus Krisztus, mint Laodiceát, azért hívott el minket, mert eljön az az idő, amikor azt a tudást, amellyel felruházott minket, ezt nyilvánosan hirdetnünk kell. Hol vannak ezek a határok? Mikor, miről beszéljünk? Hogyan álljunk kapcsolatban? Egyáltalán kapcsolatban legyünk-e más hívő emberekkel? Van-e valamilyen féle igénye Istennek arra, hogy én, mint hetednapi adventista, kapcsolatban legyek olyan emberekkel, akik nem ezt a hitet vallják? Tudunk-e valamilyen közösséget vállalni különböző vallású emberekkel, akikről tudjuk azt, hogy rendkívüli módon másképp értelmeznek alapvető kérdéseket, amelyeket a Bibliából tanulunk. Jó ötlete az, hogy egy Jézus élete kiállításra meghívunk református és katolikus előadókat. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e ezen, hogy átfutott-e az agyatokon, hogy ennek van-e valamilyen célja. Szeretném a Bibliát hívni segítségül, hogy ezt a kérdést, hát azt mondanám, hogy jobban megértsünk, közelítsük egy kicsit a megértéséhez. Apostolok cselekedeteiben a 19. fejezetben a világ második, harmadik, legbefolyásosabb városában történt egy olyan esemény az evangéliummal, amely mélyen beégett minden kereszténynek az emlékezetébe. Efézusról beszélek, azaz a város, amely megérezve a római hatalomnak az erejét, a római adminisztrációnak a fantasztikus szervezettségét, vallást tett amellett, hogy a római császár mellett teszi le a voksát, és az intézményeit, az egész életét, a kultúráját ennek a római vallásnak, vagy a római birodalomnak a kénye kedve szerint engedi irányítani. Efézus, amelynek a neve, mint egy levélnek a megnevezése, benne van a Bibliában. De nem csak az efézusi levélből tudunk Efézusról, ami egy börtönlevél lényegében, hanem az apostolok cselekedeteiből is olvashatunk. Ez az esemény pedig nem más, mint amikor Pál apostol, aki egyébként alapítója ennek a gyülekezetnek, és hosszú éveken keresztül lakott Efézusban, maga János is egyébként lakik Efézusban, tehát egy központi helye volt a kereszténységnek. Pál apostol beszél Isten igéjéről, és oly mértékben felháborítja a városnak a lakosságát, és hadd mondjam így ennek az üdülő városnak a vállalkozóit. Felháborítja Isten tiszta igéjével, hogy gyakorlatilag az a 20 000 ember, aki az efézusi színházban, sajnálom, hogy most nem tudom megmutatni nektek, de hogyha az evangelizáción voltatok, akkor láthattátok, hogy egy 20 000 fős színházba akarják vinni Pál apostolt. És az ő barátai, az ő hittestvérei óvják attól, hogy ne menjen el a színházba, mert ott van az a 20 000 ember, aki az efézusi Diánát, vagy Artemiszt imádja, és hogy valami kár lesz benne, kárt tesznek benne. Ezért két másik személyt visznek a színházba, és az utolsó részeibe szeretnék bekapcsolódni, vagy kapcsolódunk most be, innen szeretném olvasni, 32. versről a 19. fejezetben apostolok cselekedeteibe. Talán a 31-től olvasom. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt Pálnak, szintén üzent neki és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta, mármint a színházban helyet foglaló efézusi római polgárok. A gyűlés ugyanis zűrzavarba torkollott, és legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre, őt előre küldve, aki aztán kezével intett védőbeszédet akart mondani a népgyűlés előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, Egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani, mint egy, segítsetek? Kettő órán keresztül. Nagy az efézusi Diána. Ez egy rövid mondat. Néhány szóból álló mondat. Ezek az emberek nem suttogva beszéltek. Nem úgy, ahogy most én beszélek. Ezek az emberek örjöngve kiáltoztak a teljes átszellemülésig, a teljes transzba esésig. Kettő órán keresztül kiáltoztak, és imádták Istenüket, Diánát, azaz Artemiszt. Ebben az esetben ott állsz te, mint egy keresztény ember. Ezek a vallások pogány vallások voltak. Artemis egy kis-ázsiai kultusznak a része volt. Egy régi-régi kultusznak a része volt. Ezt úgy tudnánk elképzelni, mint hogy elmegyünk egy helyre, ahol már réges-régóta, több száz éve katolikus vagy bármilyen egyháznak a temploma van, és ott vagy te egy másik hittel, egy amerikai hittel. Mert az adventista egyháznak a tanításaira mai napig, hogyha találkozol valakivel, én a héten beszélgettem éppen valakivel, aki azt mondta, hogy ez nem egy európai vallás, hanem egy amerikai vallás. Mert ismerte történetesen az adventizmus. És igaza van neki? Amerikából jött? Igen. Amerikából, ami jön, azt szoktuk szeretni egyébként? Hát annyira nem szoktuk szeretni. Úgy általában a társadalom. Ha azt mondjuk, hogy valami jön Amerikából, úgy kérdőjel van előttünk, hogy jó-e az, ami onnan jön. Hát minimum ezzel a fajta bizalmatlansággal van a magyar társadalom egy katolikus gyökerű társadalom, reformált oldallal, reformált rétegekkel a magyar társadalomban. Pontosan ilyen bizalmatlansággal van mi egyházunk felé. Mit tennél te egy olyan helyen, ahol egy hangtechnikailag tökéletesen megtervezett háromnegyed körben körülötted ül 20 000 ember, és azt kiáltozza, hogy a te vallásod nem ér semmit. Hogyan lennél te? Ott hogyan tudnád képviselni a hitedet? Gondolkodhatok már ezen? Isten igéje azt mondja, hogy amikor majd odaállunk királyok elé, akkor Isten lelke meg fogja adni, hogy mit tudunk mondani. De én hiszem, hogy az, hogy akkor ott tudjunk válaszolni, az utolsó időnek a népe, ott helyes válaszokat tudjunk adni, most kell megtanulnunk ezeket a válaszokat. Ezt olvassuk, hogy volt abban a 20 000 fős tömegben egy városi vezető, aki lecsendesítette a sokaságot, és a következőt mondta. És ez számomra nagyon döbbenetes az efézusi hívőkről, az efézusi Krisztus követőkről, az efézusi keresztényekről, akiket elítél és elvet Efézusnak a lakossága. Efézusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy istennő Artemis vagy Diana templomának és az égből leszállt képének az őrizője? Ő nem keresztény ember volt, viszont barátja volt az evangéliumnak. És így folytatja, mivel tehát ezt senki nem vitatja, nyugodjatok meg, és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot, mármint azt, hogy kivégzi a keresztényeket. És most jön a lényeg, a 37. vers. Mert ide hoztátok ezeket az embereket, és olvassuk együtt, akik nem templomrablók, hogy írja Károli? Szentségrontók, nem szentségrontók, és nem is káromolják a mi Istenünket. hogyan tudnánk ezt lefordítani a 21. századi embernek a nyelvére. Milyenek voltak ezek a keresztények? Milyenek voltak a keresztény testvéreink ott Efézusban? Miről beszéltek? Beszéltek-e Artemisnek a gyengeségeiről? Nem. Nem ez volt az üzenetük. Beszéltek-e arról, hogy milyen hiába való ez a kultusz, amit itt gyakorolnak az emberek? Nem beszéltek róla. Nem voltak szentségtörők. Nem beszéltek az Istenük ellen. Akkor miről beszéltek? Miről beszélhettek? Kiről beszélhettek? Az Úr Jézus Krisztusról beszéltek. Mert Jézusnak a neve, Jézusnak a személye a világtörténelem minden egyes pontján olyan hatalom és olyan erőt képviselt, ami képes volt arra, hogy embereket megváltoztasson. Hogy pétereket, árulókat, vehemens embereket Istennek a szolgálatába állítson. Képes volt arra, hogy embereket, akik nem tudtak bocsánatot kérni egymástól, arra vezesse, hogy bocsánatot kérjenek. Ezek az emberek, Pál, aki gyilkos volt, nem tudott beszélni másról, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. Aki ott a damaszkuszi úton megérintette az ő életét. Átalakította őt egy szemvillanás alatt. Micsoda hatalom és micsoda erő az, ami képes erre. És nem úgy tette ezt, hogy manipulálta őt, hanem pontosan oda nyúlt az életének arra a pontjára, abban a pillanatában, amikor és ahova kellett. Ez az isteni időzítés. Ezt csak Isten tudja egyedül. Ezt ember nem tudja, ne is próbálkozzunk. Ne akarjunk manipulálni, ne akarjuk az embereket mesterséges úton, módon behozni a gyülekezetbe. De mondjuk el az Istennek a szeretetét, amit értünk. Tehát, hogy olyan világban történt ez, nem olyan világban történt ez, mint amiben most élünk. 98-tól 117-ig volt nagyon aktív ifja Plinius, Britannia kormányzója. Trajanusnak egy levelet írt ebből az időből. Ebből az efézusi időből. Így írja, eddig azok ellen, akiket a kereszténység vádjával terhelten idéztek ítélő székem elé. Tehát az, hogy Pál ott volt, és az ő barátai és az ő testvérei ott voltak Efézusban, az egyet jelentett a halálnak a lehetőségével, minden nap ott lebegett felettük Damoklész kardja, hogy mikor fog lesújtani. Mert hogy egy rendkívül erőteljes üldözés indult el. Azt mondja Plinius, következő módon jártam el. Megkérdeztem tőlük, hogy keresztények-e. Akkor a keresztény szó nem úgy hangzott, mint most. Antiókiában nevezték először a keresztényeket keresztényeknek, méghozzá nem a keresztről, hanem Krisztusról, olyanok, mint Krisztus. Ezt jelentette. Tehát megkérdezték tőle, hogy azt hallottuk a szomszédaitól, hogy te Krisztusi vagy. Te valóban hasonlítasz Krisztushoz? Ez volt a kérdés. És akkor így folytatja, azokat, akik kereszténynek vallották magukat, tehát elfogadták azt, hogy ők Krisztusnak a követői is hasonlítani akarnak Krisztushoz. Másodszor is, harmadszor is megkérdeztem, és büntetéssel fenyegettem meg őket. Figyelitek? Ekkori korban, ebben a korban a büntetés az feljegyzések szerint úgy történt, hogy egy felhevített tehén formába, vagy bika formába helyezték el a szemét, akit ki akartak végezni. És ebben a felhevített bikában lelte a halálát az a személy. Akik még ezután is kitartottak, azokat kivégeztettem. De aki nem vallja magát kereszténynek, és ezt kézzelfoghatóan bizonyítja, az az áldozatot mutat be Istenéknek, bár gyanús a múltja, megbánása alapján nyerjen bocsánatot, mondja ifja Plinius a tizedik könyvében a 344-345. oldalon. Miért hozom ide itt az ökumenikus kérdéssel kapcsolatban ezt? Mert nagyon sok analógia található, hogyha csak néhány száz évet megyünk előre a történelemben, a kereszténység körében volt egy kereszténynek mondott szervezet, amely hasonló kegyetlenséggel bánt el mindazokkal, akik nem voltak hívő emberek az ő szemükben. Akik nem követték azt a hatalmat, nem fogadták el azt a hatalmat és uralmat, amelyet ők jónak láttak. Amerikai egyház. Talán Isten meg akarja mutatni, a proféciából tudjuk, hogy ez a száraz, ez a föld volt, amelyik megnyitotta az ő száját, és befogadta azokat a menekülteket és üldözötteket, akik Európában nem találtak éppen ebben az időszakban kedvességet a nép előtt. És a hosszú évezredek, a hosszú évszázadok során egyre másra alakultak ki azok a közösségek, amelyek a Bibliát és a Biblia Krisztusát helyezték előtérbe. És nagyon érdekes, amikor a 19. század közepén a hetednapi adventista egyház a megelőző szervezet, ha lehet ezt szervezetnek, inkább mozgalomnak nevezném, megszerveződik, akkor egy hosszabb időszak után szervezetté kezd válni, és 1858-ban Ellen White-nak az írásaiból már tudjuk, hogy hogyan volt a mi adventista, hogy milyen álláspontot foglalt el az adventista egyház a többi egyházzal kapcsolatban. Talán emlékeztek ezekre a gondolatokra. Azt nagyon sajnálom, hogy a többi írásról keveset hallunk. Tehát 1858-ban ezt írja Ellen White, az igazság fel fog ragyogni, és mindazok, akik őszinték, elhagyják a bukott egyházakat, és csatlakoznak a maradékhoz. Láttam a különböző egyházak állapotát azóta, hogy a második angyal bejelentette bukásukat. Egyre romlottabbak lettek, mégis Krisztus követőinek vallják magukat. Nem lehet megkülönböztetni őket a világtól. Lelkészeik az igéből idéznek, de csak olyan tetszetős dolgokat prédikálnak, amik nem mondanak ellent a megtért szívnek. Hogyan nevezi Ellen White azokat az egyházakat, amelyek az advent mozgalomon kívül vannak? Ezzel a névvel jellemzi, hogy a bukott egyházak. És annyira érdekes, hogyha kellene egy vonalat találni, amikor megváltozik a retorika, és megváltozik a látásmód a többi egyházzal kapcsolatban az advent mozgalom körében, az nem más, mint 1888. És ezekről nagyon keveset szoktunk hallani. És hogyha az én fiatal koromnak a nagyon idős ige hirdetőinek előveszem az ige hirdetés anyagait, akkor folyton az az érzésem támad, hogy az 1858 körüli látásmódot tükrözte hosszú évtizedeken keresztül az egyháznak a retorikája, és valahogy nem jutottunk el idáig. Egészen közel már 1888-hoz a Minneapolis-i konferenciához, amikor többek között Ellen White azt mondja, hogy annyit prédikáltunk a törvényről, hogy szárazak lettünk, mint Gilboa hegyei. 87-ben már következőket írja a többi egyházról. Ne támadjátok más felekezeteket, mert ez csak harci szellemet szül és bezárja a füleket és a szíveket az igazság előtt. Lelkészeink túl sokat szólnak a katolikusok ellen. egy leveléből van. Aztán egy kézirat, szintén 87-ből. Isten megmutatta nekem, hogy sokan fognak üdvözülni a katolikusok közül. Szeretném hangsúlyozni. Ezek nem változtatják meg azt az álláspontot, hogy Isten elhívja a hetednapi adventista egyházat, mint az ő végidei népét, arra, hogy képviselje az igazságot a földön, ugyanakkor aláhúzza és hangsúlyozza azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy felhatalmazhatjuk magunkat arra, hogy bírálói legyünk másik egyházaknak, és, vagy másik egyházaknak a követőinek. És a nagy küzdelemben 1888-ban számomra az egyik legmegérintőbb gondolatot mondja Ellen White. Azt mondja, a letűnt nemzedékek idején voltak olyan vasárnap ünneplő keresztények, akik azt hitték, hogy a bibliai szombatot tartják, és ma is vannak minden egyházban igaz keresztények, beleértve a római katolikus egyházat is, akik őszintén hiszik, hogy a vasárnap Isten szombatja. Isten elfogadja a becsületességüket és szándékuknak az őszintességét. Eljön azonban az idő, amikor a vasárnap megtartását törvényt teszi kötelezővé, és a világ tisztán fogja látni, hogy melyik az igazi szombat. Mi lesz akkor a dolgunk? Mi lesz akkor a dolgunk? Elmondani, hogy melyik a hetedik nap. Elmondani, hogy melyik a hetedik nap. Az lesz a jelen való igazság. Tegyetek bizonyságot minden népnek. Igen. Most is elmondjuk. Természetesen most is nagyon fontos. Nagyon fontos erről beszélni. De amikor ez olyan kérdéssé válik a világban, hogy élet vagy halál lesz a következménye, akkor a leghangosabban kell erről beszélnünk. És Ellen White mindig arra tanította az adventista egyházat, hogy a jelen való igazságnak a tanításairól beszéljen, ami leginkább fontos a világban. Amit Isten leginkább szeretne a kereszténységnek, az emberiségnek a szívére helyezni. És mai nap is van olyan tanítás, amire nagyon nagy szüksége van minden egyes keresztény egyháznak. Gondolkodjunk el, Magyarországon ma mi az a téma, ami megérinti a kereszténységet, és amiben a kereszténység egy jó része nagyon-nagyon távol van, nem a 10 parancsolattól, hanem az alapvető bibliai igazságtól. Gondolkodjunk el, de szerintem mindannyian tudjuk, hogy mi ez. Review and Heraldban 1893-ban tovább megy ennél Ellen White. És azt mondja, hogy olyan szintre emeltük a más egyházakkal való szembenállást, hogy a következőket írja. Milyen kevés a türelem Isten névleges gyermekei között, milyen sok keserű bírálat hangzik el, és mennyi elutasítást kapnak azok, akik nem osztoznak a mi hitünkben. Érzitek azt a kísértést, ami a farizeusoknak is megvolt a kísértése? Hogy van egy igazságunk, és ez az igazság, ez birtokolhatjuk ezt az igazságot, és ez az igazság jobbá tesz minket másoknál. Szektás arculat alakulhat ki ennek következtében. És valakivel beszéltem is, aki pontosan ugyanezt mondta el, egy adventista egyházból kiszakadt közösség kapcsán. Így folytatja, hogy azoknak, akik így kezelik a többi egyház tagjait, Isten hatalmas keze alatt meg kell alázniuk magukat, mondja Ellen White. Vagy 1896-ban egy levélben, testvéreim, bánt, hogy azt kell látnom, hogy miszerint sok-sok tudatos csapást mértek a katolikusokra. Én nem is olvastam ezekről a gondolatokról Ellen White-tól, csak az, ami népszerű volt. Kommunizmusban tudjátok, hogy az adventista és a kisegyházakat valahogy úgy a kormányzat elfogadta, sőt támogatta, és miért? Hogy a katolikusokat gyengítse. Abban az időben ez volt a sík, és mi beültünk ebbe a hintába. Hirdessétek az igazságot, de őrizkedjetek az olyan szavaktól, amelyek nyersességről tanúskodnak, mert ezek senkin nem segítenek. Senkin nem segítenek. Azon sem, aki mondja, bírálja a másik egyházat, és azon sem, aki nyilván ennek az elszenvedője. És senkit nem világosítanak meg. Krisztusért legyetek visszafogottak akkor, amikor intéseket és megjegyzéseket írtok a katolikusokkal kapcsolatban. Olvastátok ezeket? Nagyon keveset olvastunk. A bizonyságtételek a gyülekezeteknek, 1901. Lelkészeink törekedjenek arra, hogy minél közelebb kerüljenek más felekezetek lelkészeihez. Törekedjünk arra. A keresztény advent közösségből jöttek kollégák, és amikor erről beszéltünk, és a Dunamerik Egyház Területnek a lelkészérte kezdetén erről szó volt, akkor úgy éreztem rajtuk, hogy nagyon szívesen elmennek azokhoz a lelkipásztorokhoz, akik az adott gyülekezeteknek a környezetében élnek. És ez egy nagyon pozitív élmény volt. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy én, amikor hasonlót teszek, és elmegyek a különböző egyházaknak a lelkipásztoraihoz, van ilyen és olyan élményem is, de nagyon hálát adok Istennek mindig, amikor kijövök egy ilyen helyről, azért, mert egy bizonyságot tehettem, és kettő, tanulhattam attól a másik egyháznak a lelkészétől, és így folytatja Ellen White, imádkozzatok értük és velük, mondja a lelkészeknek, imádkozzatok értük és velük, mint akikért Krisztus közben jár. Vagy 1902-ből egy kézirat, hirdessük az igazságot pozitív módon. Efézusi módon. Hirdessük az evangéliumot pozitív módon. Hogyan lehet negatív módon hirdetni az evangéliumot? Hallottatok már a negatív kampányról? Naponta éljük, nem? Ekkora nagy, óriási transzparenseken lehet látni a politikusoknak a szennyesét, nem? Na ez a negatív kampány. Csináltunk negatív kampányokat az egyházban? Megvan az emberi kísértés mindannyiunkban, hogy a másik embernek a rossz tulajdonságát lássuk, és ne a jót, és a tanításaikban? Igen, megvan. Azt mondja, magasztaljuk fel Jézus Krisztust, és ragaszkodjunk az igazság pozitív, megerősítő jellegű képviseléséhez. Mondja Ellen White 1902. Mekkora változás a retorikában, de nem csak a retorikában, hanem a gondolkodásmódon, a látásban is, ahogyan látták önmagukat az advent hívők akkor. És ez abból következett, hogy megváltozott a szemlélet a törvénynek a szerepével kapcsolatban. Mert addig a törvényt úgy kezelték, mint egy eszközt, ami a mennybe segít minket. És 1888-ban Minneapolis-i konferencián kimondták, hogy Krisztus a mi igazságunk. És itt változott meg az egész szemléletmódja az egyháznak. 1909-ből bizonyságtételek. Az Úr újra meg újra azt üzente nekem, hogy egyetlen szót sem mondjunk ki, egyetlen mondatot se írjunk le, különösen ismert emberekről, eltekintve attól az esettől, amikor ez az igazság alátámasztása szempontjából nélkülözhetetlen. Ami felkelti velünk szemben az ellenségeskedést, és kiélezi a szenvedélyeket. Valaki azt mondta egyszer, hogy meggyőződése, hogy a nagy üldözés abból fog fakadni, hogy néhány forrófejű és fanatikus ember a sorainkból felszítja az ellenségnek a tüzét. Nem tudom, hogy így van-e. Én állok elébe annak, amit tartogat a jövő. De hogy Ellen White-nak az írását nagyon alaposan meg kell fontolnunk, és azzal a barátságos és megnyerő lelkülettel kell megszólítani más egyházaknak a tagjait, amit, ahogy azt Jézus is képviselte, ez nem lehet vitás. Térjünk vissza a polgármesternek a kérdéséhez. Miért nem vagyunk mi az az ökumenikus szervezetnek a tagjai. Hát először is azért nem vagyunk a tagjai, és akár ezt írhatjátok is, mert a vallásszabadság kérdésében nagyon furcsa álláspontja van az egyházak ökumenikus világszervezetének. Az egyházak ökumenikus világszervezete a vallásszabadságot csupán az emberi jogok egyikének tartja. Értjük? Tehát az, hogy férhez mehetek-e valakihez, akár legyen az férfi, ha férfiról van szó, nő a nőről, férhez mehetek, az egy emberi jog. És emellé oda helyezik a vallásszabadságnak a jogát. És ezzel nem tudunk egyetérteni. Mert a vallásszabadságnak a kérdése az nem egy az emberi jogok közül, hanem az alapja minden emberi jognak. Innen indul ki Istennek a tanítása. Innen indul ki a bűnnel való kapcsolata, vagy a bűnnel szembeni bánásmódja Istennek. Amikor az Éden kertjében Ádám és Éva megkóstolja a gyümölcsöt, akkor ezt alkalmazza Isten. Minden egyes emberi jog, amit Isten ad az embernek, ez alatt van. Ahogyan Lucifer fellázadhat Isten ellen, ahogyan Ádám és Éva fellázadhat az Úr ellen. Ezért minden emberi jognak az alapja valláshoz való jog. Aztán azt mondja az ökumenikus világszervezet, hogy a vallásnak a szabadságát, az, hogy én eldöntsem azt, hogy melyik egyháznak a tagja akarok lenni, azt kérem forradalmi helyzetben, a nemzet érdekében, a társadalom jólétére való hivatkozással ideiglenesen be lehet tiltani. Tetszik érteni? Tehát, hogyha olyan helyzet van az országban, akkor az országnak a vezetői, és az, akár az ökumenikus világszervezetnek a való hivatkozással be lehet tiltani egy egyházat. És ezt keresztény közösség mondja. 590 millió főből álló keresztény közösségről van szó az ökumenikus világszervezetnek a személyében. És van még egy a vallásszabadsággal kapcsolatban, amit nem tudunk elfogadni, ez pedig nem más, mint hogy a formális vallási egységet, azt a világtörténelem nagyon jól mutatja, hogy csak erőszakkal lehet egyben tartani. Formális szervezeti egységet csak erőszakkal lehet egyben tartani. Aztán nézzük a második pontot. A második pont a missziónak a kérdése. A hagyományos felfogás szerint a evangélium hirdetése a misszió. De az ökumenikus világszervezet szemében a misszió az nem az evangélium hirdetése, ha hisszük, hanem. Ha nem, tudjátok mi? Nagyon szépen csengő kifejezés, a társadalmi béke. Ez a misszió. Tehát az ökumenikus világszervezet azt mondja, hogy a missziónak az a célja, hogy béke legyen az egész világon. Olvassuk is a Bibliában, majd amikor ezt mondják békesség, biztonság, akkor jön a veszedelem. Az üdvösség nem az, hogy Jézus Krisztus visszatér majd másodszor, és elvisz az ő országába minket, hanem az üdvösség az, hogy a társadalom megszabadul az elnyomó hatalmaktól, az éhínségtől, a faji megkülönböztetésétől és a gazdasági kizsákmányolástól. Szoktuk ezeket hallani? Vatikánból szoktuk hallani. Ezeket szoktuk hallani. Bár nagyon érdekes, hogy a katolikus egyház nem tagja az ökumenikus világszervezetnek.
Tehát, hogy... az LVT-t.
Igen, így van, ez az LVT. Igen. Tehát nem tagja, tehát ha kérdeznek titeket, hogy miért nem vagyunk az ökumenikus világszervezet tagjai, akkor elmondhatjuk ezeket, amiket imént mondtam, és nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy kérem, a katolikus egyház sem az, hogyha ezt egy katolikus kérdezi tőlünk. Mert valószínű ő maga sem tudja, hogy egyáltalán katolikus egyház tagja-e a szervezetnek. Általában nem szokták tudni. és a társadalom igazságtalan szerkezetének a felszámolására törekszik. Aztán nézzük a Szentírást. A Szentírást az ökumenikus világszervezet nem tartja normának, egyedüli normának, hanem a Bibliában szép tanító gondolatokat, filozófiákat talál csupán. A Biblia nem az erkölcsiség normája. Valamint az, és ez a negyedik, az egységnek az értelmezésében is eltérés van a hetednapi adventista egyház szemléletmódja és az egyházak világszervezete között, amelyben a említett szervezet azt mondja, hogy a személyes hitéletben való fejlődés nem kap szerepet egy hívő embernek az életében, mi pedig csupán a szociális életben megnyilatkozó kegyességről és erkölcsiségről van szó, tehát a közösségi életben. A személyes életünk az nem eshet vizsgálatnak a tárgya alá. Márpedig, testvéreim, mi a hetednapi adventista egyháznak a tagjaiként nem élhetünk úgy, hogy a gyülekezetben mutatunk valamit, és odahaza pedig élünk másképp. Nem tehetünk, nem csinálhatunk botrányokat a városunkban, nem mehetünk olyan helyekre, ahova Isten nevét, ahol Isten nevét meggyalázzuk. Ez lelki gondozói kérdés az egyházban. Ezzel dolgozunk. Kell, hogy dolgozzunk ezekkel a kérdésekkel. Háromféle utunk van, tehát adventistaként megalkuszunk, azt mondjuk, hogy ökumenikus világszervezet, mindenki ide tartozik, megyünk mi is. Második, a nyílt ellenállás és támadás, ezt már kipróbáltuk, ez nem igazán vált be. És a harmadik, amit nagyon sokan nem szoktak szeretni, ez pedig nem más, mint a szelíd bizonyságtevés és együttműködés, amennyire csak lehetséges. Szeretnék visszautalni Pálra és az ő testvéreire, barátaira, Apostolok cselekedete 19.37. Ide hoztátok ezeket az embereket, akik nem szentségtörők, hogy volt a Károliban, segítsetek még egyszer, szentségrontók, nem rossz lelkületű emberek, és nem is káromolják a mi Istennünket. Melyik e három közül, amit itt az imént felsoroltam, amelyeket követnünk kell? Megalkuvás? El kell, hogy utasítsuk. Támadás a másik egyházak a szemben? Nem. Hanem együttműködés, megpróbálni, annyira együttműködni, addig együttműködni, ameddig lehet, és szelíden bizonyságot tenni. Az ökumenikus kifejezés furcsa módon és rendkívül igaztalanul sajátította ki magának az egyházak világszervezete. Zsidókhoz írt levél második fejezet 5. versében találkozunk ezzel a kifejezéssel, így írja az apostol, mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Hol van itt benne az ökumené? Hogyha görög bibliánk lenne most, akkor itt megmutatnám, hogy hol van ez a kifejezés benne. Erről van szó. Valakinek van itt görög bibliája. Köszönjük szépen, Szilárd. Az eljövendő világ, ez az ökumené. Mi az igazi ökumenének a hírnökei vagyunk. Miért nem vagyunk benne a világ által mesterségesen összerakott ökumenikus mozgalomban? Délután majd erről szeretnék beszélni nektek, hogy hogyan épül föl ez a szervezet, és mi az, amiben benne vagyunk egyébként. És ez nem az ökumenikus szervezet, hanem egy másik egy tárgyaló kapcsolat, hogy miért van ennek a hátterét szeretném meg. Sőt, arról is szeretnék beszélni, hogy ugye elhangzott az egyházban, hogy Ócsai Tamás az egyháznak az elnöke, Tihanyban volt egy ökumenikus rendezvényen. Szeretném ezt is elmondani nektek, hogy mi volt az. Nagyon meg fogtok lepődni, hogyha eljöttek délután, és meghallgatjátok, hogy mi volt az. Isten ökumenét akar, amikor egy gyakor és egy pásztor lesz. De ez nem itt a földön fog megvalósulni. Nem az egyházaknak és nem embereknek az erőfeszítési nyomán lesz ez, hanem annak a Krisztusnak és annak az Istennek az ereje által, aki elvezette az ő apostolait Efézusba, Rómába, sok-sok helyre még a világon, Korintusba és többi helyre, ahol gyülekezetek alapultak. Egy olyan helyen, ahol nem lehetett kimondani Jézus nevét anélkül, hogy az életével ne játszott volna az a valaki. Ezért a mi keresztény küldetésünk az, hogy szentnek tartsuk Krisztust a szívünkben. Hogy éljünk azok szerint, az elvek szerint, amelyeket Krisztus tanít. Nem a szánkkal, hanem a kezünkkel és a lábunkkal, de a szánk is megtérhet. És készen álljunk arra, hogy bizonyságot tegyünk a bennünk lévő reménységről. Szelíden és tiszteltudón, ahogyan ezt Krisztus tette. És jó lelkiismerettel. Krisztus, Jézus élete című könyv szerint egyetlen egy alkalommal beszélt durván. Soha nem beszélt Jézus Krisztus a paráznákkal és a vámszedőkkel olyan hangnemben, ami elriasztotta volna őket Isten evangéliumától. De amikor a farizeusokat mérges kígyók fajzatainak nevezi, azt azért tette Jézus, mert ezek az emberek már csak ebből értettek. És számunkra az Úr Jézus és az ő e nehéz kérdéshez való hozzáállása és viselkedése a minta. Ezért én arra bátorítalak titeket, hogy legyen minél több olyan kapcsolatotok, ami az egyházon kívülről van. Miért? Azért, mert az emberek akkor fogják megismerni az evangéliumot, hogyha először a barátságukba fogadnak minket. Az evangelizációknak a kora egyre kevésbé, vagy az evangelizációk már egyre kevésbé működnek. Kell tenni, tegyük. De így egyenként kell, hogy Isten használjon minket az ő evangéliumának a hirdetésében. Délután reformáció emlékére 2016. októberében Lundban, Svédországban egy eredetileg katolikus székesegyház a reformáció ideje alatt elkobzott, az evangélikusok által elkobzott székesegyházban kötöttek egy megegyezést. Erről szeretnék néhány információt átadni nektek. Aztán, hogy mit jelent az, hogy megfigyelő státuszt kaptunk az Egyházak Világtanácsában, mit jelent ez? És végül, ahogy már említettem nektek, a Tihanyban történt eseményeket szeretném egy kicsit jobban megvilágítani. Tudom, hogy ez nem olyan evangélium volt, amit megszoktunk a szószékről, de hiszem azt, hogy szükségünk van arra, hogy ezekről az információkról tudjunk. És ez azt hiszem, hogy a mi szemléletmódunkat, ahogyan Ellen White-nak a szemléletmódját, módja megváltozott, formálódott, ugye miénk is formálódhat. Nem vagyunk nagyobbak Ellen White-nál, és tegyük meg ezt magunk, hogy adjunk lehetőséget, hogy a szemléletmódunk formálódjon. Köszönöm szépen azt, hogy jelen voltatok, hogy láttam az arcotokon azt, hogy figyeltek, és érdeklődést mutattatok, és Isten áldja meg az ő igéjét, ezt a céltudatos, rendíthetetlen kitartást, amit Páltól és az ő testvéreitől, ami mi hittestvéreinktől láttunk Efézusban, és ez adjon erőt számunkra minden egyes kihíváshoz, amelyben benne vagyunk. Jó Isten áldja meg a gyülekezetet. Amen.